Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy bukott a magyar ellenes szélsőjobbos nacionalista román elnökjelölt, és vele bukott Orbán Viktor is, akinek így nem lesz még egy barátja az Európai Unióban. Megbocsátják-e neki az erdélyi magyarok, hogy néhány nappal a választás előtt a Tihanyi apátságban elmondott beszédében névvel megnevezve kiállt a szélsőjobbos jelölt Gyorgya Szimion mellett, és együttműködést ajánlott neki a kereszténység és a szuverenitás védelmében Európában, meg sem említve a másik jelölt nevét, és neki nem ajánlva föl semmilyen együttműködést. Vagy az erdélyi magyarok ezek után elkezdik fölismerni, hogy Orbán őket is csak eszköznek használja saját hatalmi céljai érdekében. Segíthet-e ez Magyar Péternek, aki úton van Nagyváradra? Mint a Facebookon írta, lecsapott az Orbánátok, árulás és bukás, Orbán a neved. Talált, de még nem süllyedt. Sőt, a hétvégén harci riadót fújt a miniszterelnök a harcosok klubjába verbuvált fideszes trolloknak, akiknek az lesz a feladata, hogy a digitális térben harcoljanak érte és a Fideszért, akit és amit Magyarországnak nevezett el. A mostani 10 000-ből januárra 100 000 harcost szeretne látni Orbán. Van az a pénz, amiből fizethetik a zsoldosokat? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy mindössze 4 órára korlátozta a parlamenti vitát a kormány, a független média és a civilek elleni eltakarítási vagy ellehetetlenítési törvény ügyében? Ha így lesz, érdemes még a parlamentben maradnia az ellenzéknek? És ezzel kapcsolatban mit gondolnak a hétvégi Kossuth téri tüntetésről, amelyen több tízezren gyűltek össze egy diák felhívására? Meg lehet állítani az utcán, a téren a putyini-orbáni önkényt? Vagy majd csak jövő tavasszal a választásokon? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Rita vagyok.
Hallgatom, parancsoljon.
Még a múlt heti Magyar György interjúhoz szeretnék pár szót szólni. Tehát ahogy Magyar György azt mondta, hogy ez egy papírsárkány, annyira felháborított, amúgy se kedvelem Magyar Györgyöt, mert mindig olyan, szerkesztő úr, a törvény mindenkire vonatkozik, szerkesztő úr. Hát komolyan mondom, egyszerűen.
Hát mit mondjon egy ügyvéd, mit mondjon egy jogász? Hát csak abból indulhat ki, hogy a törvény mindenkire, még az azzal visszaélőkre is vonatkozik, igen. Vagy vonatkozna.
Igen, a törvények, azok most már kormányzati vészhelyzeti rendelettel hozzák. A törvény mindenkire vonatkozik, mert már olyan törvények vannak, amit csak a Fidesznek kedvez. Tehát amikor azt mondta, hogy ez egy papírsárkány, hát akkor is azt hittem, hogy megüt a guta. Tehát ez egy csőre töltött fegyver, és azt lőnek le vele, akit csak akarnak. Mondta, hogy várjuk meg a választásokat, meg majd az unió, csak a
Ajaj, kérem a kollégáimat, hogy hívjuk vissza a hallgatónkat, mert nem szép, hogy itt mondat közben megszakadt a vonal, úgyhogy gondolom egy fél percen belül sikerülni fog ez is. Szóval igen, Magyar Györgynek az első reakciója erre a bizonyos ellehetetlenítési törvényre az volt, hogy továbbra is az a véleménye, hogy papírtigris, hogy ezt így meg se lehet csinálni, úgy van összegányolva, összedobva, összehányva, hogy még azt se lehet megcsinálni, amit beleírtak. Hát még ennek következményeként felszámolni mondjuk a független nyilvánosságot vagy a civil szervezeteket, de ez a megközelítés nyilván arra azon alapszik, hogy a jog szerint nem lehet, nem lehetne. Viszont a gyakorlatban Putyin, meg Erdoğan, meg a többiek megcsinálták. És ha Orbán ezt akarja, és megvan hozzá a hatalma, például a rendkívüli törvényekkel, rendeleti kormányzással, akkor miért ne lehetne azt gondolni, hogy ebből akármennyire gyalázat, akármennyire felháborító, akármennyire egy jogi nonsens lehet valóságot csinálni. És ha Orbánnak az a szándéka, hogy eltakarítsa a színről a független médiát a legképtelenebb ürügyekkel, akkor meg fogja tudni csinálni. Igen, igaza van Magyar Györgynek abban, hogy jogi alapon azonnal bele lehet kötni, és le lehet söpörni mindent, ami benne van, és meg is fogják tenni, nyilván.
Igen, itt van. Igen, már hogy félbeszakítom.
Nem tudtam, hogy közben itt van. Bocsánat.
Jól emlékszem.
Igen.
Hogy nem kell semmit tenni, mert úgyis jönnek a választások, meg jön az unió, meg hogy ez csak papírsárkány. Komolyan, mint hogyha Gulyás Gergelyt hallanám, hogy letkefing. Tehát, na jó, mindegy, ennyit akartam erről mondani. A másik dolog, hogy szerintem most ez nagyon jó irány, hogy Magyar Péter járja az országot, és persze kommentálja azt, amit ugye történik. Viszont itt Budapesten meg vannak a tüntetések, meg hát Hatházi úr az teljes mértékben a szívemből beszél, de tényleg. Tehát, hogy most két szálon fut a cselekmény, és ez szerintem szinte mindenkit megszólít. Uh-huh. És én nagyon drukkolok az új világnak. És azt szeretném mondani, hogy fiatalok is ébredjenek, ne legyenek apolitikusok, és egyáltalán magyarok, hát ébredjetek már föl. Úgy néz ki, hogy az erdélyi magyarokat most nyakon öntötték egy vödör hideg vízzel, és most fölébredtek, így a számokból.
Igen, hát kérdés, hogy meddig tart ez, ugye? Majd vajon mondjuk nyáron, amikor Orbán megint elmegy a Bálványosi Szabad Egyetemre, Tusványosra, és ott megint összecsődítik a határon túli, meg a nagyon nagy részben az itteni határon belüli magyarokat, hogy lelkesen tapsoljanak Orbán Viktornak, addigra elfelejtik-e, vagy azt mondják, hogy azért nem fogják?
Nem. Azért a magyarok se hülyék.
Hát abszolút nem hülyék, nem hülyék.
Fél év múlva, vagy nem tudom mikor lesz, mert az egyáltalán nem érdekel engem, de hát ennyire nem lehetnek elvakultak. Tehát tudom, úgy hisznek Isten, úgy hisznek Orbán
így van,
mint Istenbe.
Igen, de hogyha, igen, de hát mégiscsak a hibázás nem isteni dolog, hanem emberi. Úgyhogy a kérdés az, hogy ezt egy mondjuk megbocsátható hibának fogják-e tekinteni, vagy olyannak, amin el kell gondolkozniuk folyamatosan, hogy tényleg mit akar tőlünk ez az ember?
Hát az az igazság, ahogy most az RMDSZ kiállt, és elmondta a véleményüket, hogy ez azért tényleg egy hátba szúrás. Jó, nem ezt mondta, de ezt jelentették a szavai. Hát azért addigra nem biztos, hogy begyógyulnak ezek a sebek. Na jó, igen, a Harcosok Klubjáról szeretnék csak annyit mondani, hogy teljesen eszement ez az egész. Tehát a maga a film, hát az is egy elég brutális film.
Ez már eleve egy tévedés.
Harcosok Klubja
legyen. Igen. Ez hát szerintem tévedés volt, nem tudom kinek jutott eszébe, szerintem nem magának a miniszterelnöknek, hanem valamilyen tájékozatlan munkatársának, és ő meg jóvá hagyta. Nem tudták, hogy mibe lépnek bele, ez kínos, kellemetlen, és sokan látták azt a filmet, meg terjed is a híre, hogy mi volnánk a Harcosok Klubja? Hát
szerintem
talán nem a legjobb.
Szerintem most 100 000 fogják megnézni ezt.
Lehet, igen.
Úgyhogy, és akkor azt mondja, hogy akik engem támogatnak, már csak nem is azt mondja, hogy az országot, vagy Magyarországnak ez a jó, ezért támogatnak. Nem, engem támogatnak. Tehát Magyarország egyenlő Orbán Viktorral, szerinte.
Hát ugyanez volt a lényege ennek a tihanyi beszédnek is, hogy hát majd ezzel a Giorgia Simeonnal együttműködünk az európai kereszténység, meg az európai szuverenitás, illetve az, nem az európai, hanem az európai nemzetek szuverenitása védelmében, és ez a szövetség milyen jó lesz, de azt hiszem, hogy ez az, ami előbb-utóbb, vagy legalábbis ebben reménykedem, előbb-utóbb csak kiderül, hogy amikor ő Magyarországról beszél, amikor Magyarországot védi meg, akkor lényegében magát és a saját hatalmát akarja.
Igen, és én abban biztos vagyok, hogy ez a 100 000 troll, az abból legalább 80 000 az Oroszországból fog itt trollkodni szerintem. A szuverenitás védelem jegyében, de mindegy, az úgyse fog kiderülni számunkra soha, de hát, na jó, mindegy. De ezzel kapcsolatban is a borzasztó, ami van, és még Magyar Péterrel kapcsolatban szeretném mondani, hogy én nagyon bízom benne, hogy nem az Orbáni utat fogja folytatni, nagyon félek, de a változás jót is hozhat. Ne felejtsük el, hogy két esélyes, és reméljük, hogy itt a jobbik esély fog befutni, hogy jó irányba fog, de csak lassan tud jobb irányba fordulni ez az ország, mert már annyira át van szőve, át van politizálva minden, de minden, hogy egyszerűen nagyon-nagyon félek, és nagyon-nagyon reménykedek. Igen, tehát ezt szerettem volna.
Az a lényeg, hogy ha Magyar Péter véletlenül ugyanak nem, de ha véletlenül mégis egyesek félelmei szerint ugyanazt akarná folytatni, amit Orbán Viktor eddig csinált, vagy addig csinál, akkor sem sikerülhet neki, mert ahhoz nincs meg a hatalmi, pénzügyi, családi, baráti, és így tovább intézményi háttere. Ő tehát nem lesz képes, még ha esetleg, de mondom, ez gyakorlatilag kizárt.
Én itt azt gondolom. Ugye,
ha akarná, sem tudná megismételni.
De... Úgyhogy, szóval ezt szerettem volna mondani, jó, és köszönöm. Én a lehetőségeimhez mértem, tényleg támogatom a magyar független sajtót, és nagyon drukkolok, hogy ez a papírsárkány, amit mondott Magyar György, hogy ez a papírsárkány, ez nem fog igazi sárkányjá változni, és nem fog itt mindent fölégetni, mire a választások elkezdődnek, vagy odáig jutunk, hogy 26 lesz.
Köszönöm szépen, asszonyom. Viszont hallásra.
Köszönöm én is, köszönöm. Viszont hallás.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Székely Endre. Én vagyok vonalban.
Igen, tessék, hallgatom.
Hát egy taktikai lehetőség, elmondom minősítés nélkül. Úgy tudom, hogy Karácsony Gergely rögtön akkor, amikor aztán március 15-én Orbán azt mondta, hogy ne készüljenek Pride-ra, mert nem lesz, akkor rögtön bejelentette, hogy de lesz. És jelenleg is olvasható a Sivárvány Alapítvány, azt nem hívják, az így hívják őket oldalán, hogy június 6-án 17 órakor akváriumban megnyitó, remélem jól mondom, de a lényeget illetően azt hiszem, igen. Az lényegében rajtunk tömpen mindannyiunkunk múlik, hogy tényleg napirenden tartjuk-e egyáltalán maga a Pride sincs explicite betiltva, egy figyelmeztetés hangzott el tudomásom szerint a készülődésnek aztán végképp nem. Tehát lehetőség van arra, hogy a Facebook és más eszközök segítségével Orbán orrát naponta 16-szor beleverni, hogy csinálhat akármit, lesz rá. Mondjuk úgy, hogy pszichológiai hadviselés. Bizonyos értelemben az, hogy Magyar Péter nagyon helyesen és simán a lehető legjobb kampány vagy politikai módszernek tartom, hogy megy Nagyváradra, kedvesen beszélget emberekkel, és a kettő nem nincs ellentétben egymással, és teljesen érthető okokból Magyar Péter ebben a kérdésben óvatos, mert nyilván a támogatói között. Szóval ez egy kérdéses kérdés, hogy ki mit szeretne. körülbelül ennyi. Uh-huh. És én annyit tettem ma, és gondolom, hogy ott van, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitányság Facebook oldalán, a Honvédelmi Minisztérium Facebook oldalán ott van, hogy 2025. 6.-6. Pride Fesztiváltól jelenni.
Igen. Úgy volt, hogy a Magyar Péter be tud jelentkezni.
Igen, hallottam, igen, hogy nem vette föl most éppen.
Igen, de nem csak, hogy nem vette föl, hanem most jelezték a munkatársai, hogy valószínűleg nem is fogja tudni itt a műsor ideje alatt. Szerintem késésben van, mert Örményestől Kisújszállásig legalább 4 órás út van, és nem tudom, hogy aztán a közben kivel mit beszélget, vagy mi dolga van, de biztos sok. A lényeg az, hogy de mégis itt van. Ilyen az élőadás. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy telefonált, és akkor bekapcsoljuk Magyar Pétert. Halló!
Jó napot, szerkesztőr, Magyar Péter!
Jó napot kívánok! Már egészen lelombozott engem, mert a kollégája közölte, hogy ma mégsem fog tudni beszélni. Én pedig nagyon szeretnék élőben tudósítást kapni öntől.
Itt vagyok.
Igen, talán látom is a control.hu közvetítésén. A lényeg az,
van
hogy...
Van egy perces késés.
Egy perces késés.
Beintegetek a Klubrádió nézőinek, hogy majd egy perc múlva látják, igen.
Jó, szóval kezdjük azzal, hogy hány óra van hátra még Kisújszállásig?
A terveink szerint 8-kor érkezünk, de van egy kis csúszásunk, amit itt örvényesen szedtünk össze, mert ott felvettük a Magyar Infónak a ma esti adását, ami majd lemegy az ATV Extrában is, YouTube csatornán is, meg nálunk is, és ott egy kicsit kicsúsztunk, tábornok ura, meg Radnai Márka lelnök ura, de azért haladunk, gyönyörű idő van, kicsit fúj a szellő, gyönyörű mezők között megyünk, és rengeteget beszélgetünk, ebben nincs változás, és ez a 6. nap.
Igen. Látom, hogy most is legalább 80-100 ember sétál önnel, ugye?
Igen, engem annyi biztos, amikor többen voltunk, ez egy hétköznap, Kisújszálláson sokan várnak minket, ők is csatlakoznak majd, és hát mondják sokan, hogy holnap jönnek ilyen, akár csak Óbudáról 50-en, meg különböző településekről mondják, hogy jönnek az emberek. Hát igen, hétvégén rengetegen voltak, tehát azt gondolom látta mindenki.
Láttam én is, igen.
Már aki nézi a Kontrollnak a YouTube csatornáját, meg a mi közvetítéseinket, más nagyon nem láthattam, mert a sajtó nagyon szordínó hozta ezeket, de most már voltak itt sajtos kollégák is, úgyhogy remélem, hogy egyre több emberhez eljut a hír, és még ugye 6 nap van hátra. Most vagyunk körülbelül a felénél egyébként társ szempontjából és időszempontjából is, és a terveik szerint továbbra is az, hogy megérkezünk szombaton Nagyváradra valamikor délután.
Uh-huh. De látom azért, hogy fölvett végre egy hosszú nadrágot.
Ma igen, ma fölvettem, mert reggel nagyon-nagyon felhős volt, és esőt mondtak, de megmondom őszintén, most már melegem van benne.
Tényleg?
Nap, de kellene.
Na jó, hát a sportemberek mehetnek rövid nadrágba is, nem bánom. Tudja, mi ragadott meg leginkább a tegnapi sétájából? Hogy... Jaj, nem. Most a control.hu-n beugrik egy hirdetés, hát vajon kifizetheti, éppen önt buktatják le egy ukrán, nem tudom kicsodával, kémmel, vagy hírszerzővel.
Jó, megy a hirdetés, igen, az vicces.
Hát ezért ez tényleg perverz dolog, hogy ön szépen megy, közvetíték, egyszer csak beugrik az önkép ezzel az ukránnal, meg az Zelenszkijjel, kírják, hogy mindez döbbenetes, én is úgy gondolom, hogy döbbenetes. Nagyon
hát,
sok pénz.
Hát azt elő a propagandában, hogy mi nem is Nagyvárada menjünk, hanem Ukrajnába.
Körülbelül, hát, vagy legalábbis...
Hát szórakoztatják magukat, másra úgy sem nagyon nézi, hogy hallgatják őket.
Na szóval, ami leginkább megragadott engem a tegnapi menetében, az egy körülbelül 25 percig tartó rész volt. Mentek talán Törökszent Miklósra, ugye?
Igen.
És egy hát lehet, hogy még 2 éves se volt az a kisgyerek.
2 éves volt, igen. 2 éves Balázs volt. És Bence, Ikerpár volt, Ikerpár. És az egyikük jött velem, kézen, hogy Izabella pedig a nővérünk, aki szinte jött, hogy ma is itt voltak egyébként. Örményes elé eljöttek, és egy újabb sétát tettünk.
Hihetetlen volt, hogy ez a kisbaba olyan fegyelmezetten a kezét nyújtva önnek, és végig kezét kézben fogva.
Úgy a lábát, hogy én is csak néztem. Csuda. Mondtam, kérdeztem is tőlük, hogy nincs-e izomlázuk, de nem is ismerték ezt a szót, meg még nagyon keveset beszél, még csak fel szót. De mondta az anyukája, hogy nem, és nem is aludtak éjszaka most sem. Most egyébként sem szoktak, de én azt hittem, hogy akkor most aztán lesz egy nagy alvás, de nem.
Tényleg?
Újra gyalogolni. Igen,
és mit mondott az édesanyjuk, hogy elhozta a 3 gyerekét egy ilyenre?
Hát ő szerintem úgy, mint sok magyar ember úgy gondolja, hogy most vagy soha, és hogy az ő gyerekeinek legyen egy emberségesebb szebb országa, és ezt fontosan tartotta, nagyon sokat szokott egyébként, és mondta, hogy az ő gyerekei már 10 hónaposan nem ültek be a kocsiba, elkezdtek járni egy évesen, és onnantól csak gyalog. Nagyon sokat sétálnak, és hát mondom, egy élményt szeretett volna szerezni nekik, és tényleg nagyon megható volt. Én nem szeretem a kis babákat, a kisgyerekeket, de hogy ilyen bizalom van egy kisgyerekben, hogy még a nővérek kezét sem akarta megfogni, hanem az én kezemet szerette volna, ma meg egyébként nem az enyémet, hanem Márkét szerette volna, úgyhogy ő így kipécézett magának bizonyos személyeket, és akkor abban megbízott, és úgy jött. És ugye mi léptünk nagyokat, és ő meg úgy tette a lábát, és egy zokszó nélkül végcsinálta velünk ezt a 25 percet.
Na jó, ez akkor most a szemtől szembe, vagy fülből fül, vagy szájból fülbe dicséretnek a jele lesz. Mindegy, vállalom riporterként is, hogy...
Hát úgy azért... ezzel vádolják a szerkesztőt.
Igen, persze, nem érdekes.
Van egy ilyen mondás szerkesztő, az ember bűnbe esik, legalább élvezze.
Így van. Én ilyet még nem láttam politikustól, hogy 25 percen keresztül fogja egy kisgyerek kezét, és menjen vele. Az, hogy mutatkoznak politikusok előszeretettel, kisgyerekekkel, hát olyat ezret láttunk. De akkor csak egy fotó, egy rövid kis jelenet, és aztán megyünk tovább. 25 percig ezt csinálni, ahhoz azért kell valami átélés is.
De volt nagyon sok gyerek, akik nagyobb gyerekek voltak, Vilmos, aki trombitált nekünk, a tavaszi szelet, ahogy vártak minket, ugye Szolnoktól jöttek velünk, más kisfiú, aki másik hangszere játszott, rengeteg gyerek jött velünk, és mindenkivel beszélgettünk, szerintem azért ez elég normális dolog. Szerintem tekintsünk el attól, hogy a politikusok nem emberek, és ugye van egy ilyen mondás, hogy hát a gyerekeket nem szabad felhasználni a politikához, és ez tökre igaz. De ugye itt nem erről van, hanem ők jönnek, és ők szeretnének a részeseink, már nagyobbat, 8-10 évesek, azért már észlelnek ebből valamit, hogy ez egy olyan közös rendezvény, legyen az egy kirándulás, beszélgetés, jó hangulat, amit szeretnek a gyerekek. És alapvetően a gyerekek szerintem őszinték is. Akit szeretnek, meg amit megbíznak, oda állnak, akiket nem oda, nem állnak oda. Ez lehet, hogy néha rossz, mert néha tudnak a gyerekek ugye gonoszkodni is, mert nagyon őszinték, de ez a jó része szerintem a gyerekkornak. Úgyhogy hát én ilyen vagyok, a 3 gyerekem, nagyon szeretem, hogy nagyon hiányoznak egyébként, nem láttam őket most már több mint egy 7-10 napja, és még egy jó pár napig nem is fogom látni őket. De ez teljesen normális, hát milyenek vagyunk. Vannak, akik ilyen színészkednek, és ilyen darabokat játszanak, vagy valami előírt szerepet, és felolvassák előre még a kérdést, és meg a választ, és mi nem ilyenek vagyunk. Szerintem ez a normális egyébként, és ezt érzi egyre több ember, és nem azért, mert ezt mi elő szeretnénk adni, hanem hogy ez a normális Magyarország, ezek a normális emberek, és ezért csatlakoznak hozzánk egyre többen, fideszesek is egyébként, mert ők ugyanilyen emberek, és ugyanúgy viselkednek a magánéletükben, ugyanúgy beszélgetnek. Ugye ezzel a legnagyobbet beszéltünk a múltkor előtt, talán ezzel a nagyobb hozzáadott értéke ennek a menetnek.
Megnéztem,
a hogy... üzenetén kívül, hogy beszélgetünk nagyon-nagyon különböző emberekkel, és itt egymással is beszélgetnek. Nagyon sok olyan ember van, aki már járt El Camino, vagy Zarándoklaton, hosszú túrákon, de mindenki azt mondja, hogy ehhez fogható hangulat, ami nem találkozott, és sok olyan van, aki csak fél napra akart jönni, vagy egy napra, és aztán elintézi, hogy még tudjon tovább jönni, vagy még visszajön később, mert annyira élvezi és szereti.
Ne megnéztem, hogy örményesen hányan laknak, 900 valahányan. Ahhoz képest rengetegen várták önt.
Rengeteg, és nagyon sok kisgyerek, és tényleg helyi, egész megható dolgokat mondtak, meg egész megható embereket. Találkoztam egy örményesi öreg fiúk foci csapatot vezető úri emberrel, aki elhozta azt a fényképet, amikor azt hiszem 2010-ben volt az utolsó ilyen magyar válogatott öreg fiúk meccsi törményesen, és együtt focizott Ebedlivel, Vétárival, Törőcsikkel, Urbán Flórián, ugye csak egy párat említsek, és ő Polonkai, és ő 5 gólt lőtt, ezen a meccsen 10-2-re nyertek egyébként, és vele is beszélgettünk fociról, meg emberségről. Nagyon-nagyon sok megható találkozás volt itt ebben a faluban is.
És kis újszálláson mire számít? Az mégiscsak egy 10 000-es kisváros.
Kis újszálláson tudomásom szerint nagyon készülnek, már a település határában is várni fognak minket, de ugye ez mindenhol így van, hogy várnak minket a táblánál, sőt néhányénk jönnek valami finomsággal, és utána a településen belül is többször megállunk. És hát ott van egy kicsit később fogunk megérkezni, de szerintem sokan lesznek, és örülök, hogy abba a városba elmehetek, ami nem arról híres szerencsére, hogy Halász János ott érte a gyerekkorát, aki most ezt a gyalázatos törvényjavaslatot beterjesztette, hanem inkább Karikó Katalinról, meg arról, hogy Móricz Zsigmond ott érettségizett, Arany János ott tanított, és igaz, magyar emberek lakják, úgyhogy én csupa szépre és jóra számítok.
Hát reméljük meg is lesz. Közben a nagy politika sem állt meg azért, ahogy már utalt rá, Halász János benyújtotta ezt a gyalázattörvényt, és úgy látszik, hogy kerek 4 órát adnak arra, hogy megvitassák a parlamentben, ennyit erről, hogy mit ér ez a parlament. Én is ezt gondoltam.
Lehet, hogy tökéletes a törvényjavaslat, tehát mit kell a módosítani?
Szerintem is, így van. Szóval, de ennél talán még fontosabb volt eddig, de ez azért nagyon fontos lesz a továbbiakban, hogy megbukott az Orbán Viktor által támogatott, és máig nem értem, hogy miért, és hogy vetemedhetett erre szélső jobboldali elnökjelölt, magyar ellenes és nacionalista Gyorgye Szimion. Úgyhogy önnek ennél nem igen jöhetett volna jobb hír úton Nagyvárad felé, nem?
Igen, sokkal könnyebb szívvel megyünk így Nagyváradra, és hát annyiban hálásak lehetünk Szimionnak, hogy megtudhattuk, hogy árulás és bukás Orbán Viktor a neved, és hát ismét hatott az Orbán átok, hogy beütött, vagy hogy szokták ezt mondani, jó sok elnök jelöltet, meg elnöket, meg diktátort buktatott már meg a miniszterelnök, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok, aki vele kampányol, vele fotózkodik. Ez egy jó hír, gratulálok az erdélyi magyaroknak, a pártcímjaknak is, de ugye az egész erdélyi népnek, azoknak is, hogy szinte egységesen sorakoztak fel a másik jelölt mellett, és óvták meg a hazájukat ettől a veszélytől. Különösen értékelendő szerintem, hogy a magyar lakta, majdnem szín magyar lakta településeken, Hargitában, Kovásznában, ott ilyen 95% fölötti volt a másik jelölt támogatottsága, de egyébként Kolozs megyében és Bihar megyében is szépen szerepelt. Szerintem ez egy üzenet, és ezzel példát is mutattak az erdélyi nemzettársaink, nekünk is, összefogásból, összetartozásból, amiből érdemes tanulnunk. Hát volt még egy másik esemény, szerkesztőre, tennap volt az Artosok klubjának.
Helyettem kérdezi saját magát. Igen. Ön itt két éves kisgyerekkel sétál 25 percet, de Orbán Viktor tudja, hogy mit öldöglik a légy, és harcosokat hívott össze 10 000-et.
Igen, én nem néztem ezt, sajnos arra nem volt időm se, energiám, de kedvem se őszintén, de láttam egy összefoglaló, egy-két jól sikerült fellépést. Különösen megmosolyogtató volt, ahogy próbáltak fiatalosnak, lendületesnek és ilyen, hát ilyen nem előre megrendezettnek spontánnak tűnni. 5 napig voltak egyébként bánítólag, hát a Radnai kollégát, hogy övették volna valamelyiket az művészetére, azt mondta, hogy nem. Van nagyon gyakorlás, inkább szánalmas. Bennem szánalmat keltett, és szomorúságot, mert én azért szomorú vagyok, még mindig tudom, hogy ezzel sokat támadtak, hogy amikor azt mondtam, hogy Orbán Viktor rendszerváltó miniszterelnök volt, és egy nagy jövő állt előtte. Azért egy olyan ember, aki nagyjövőre koporsa mellett állt, és mondta azt a nagyjövőnek gondolt, és akkor biztosan annak tartott beszédét, hogy hogy jut el idáig, hogy annyira félti a hatalmat, annyira nem tudja elengedni, hogy még erre is képes. Hogy attól, mert ugye valaki fölvesz egy farmert, attól nem lesz spontán, nem lesz fiatalos. Ugye attól, mert egy palotába beköltözik egy bohóc, attól nem lesz király, attól a palota lesz cirkusz. Mert ezt tudom mondani, és ez jellemzi a tegnapi happeninget, úgyhogy hát én sajnálom őket. Mi viszont meghirdettük a békések ligáját, hogy a miniszterelnök is értse, BL, ugye bajnokok ligája is, és foci nyelvet még ő is érti, úgyhogy ők meghirdették ezt az harcosok vagy harcosok klubját, mi pedig a békések ligáját, és hát lehet választani, hogy ki melyiket választja, szerintem napról napra több magyar ember áll a békések ligája mellett.
Szóval azt mondja, hogy Orbán Viktor befociszta magát a háborús sarokba, és ezzel tálcán átnyújtotta önnek a békevédelmezője szerepét?
Hát nyilván ez a harcosok klubja, ez csak egy esemény volt, de hát azért előtte hívő héten buktak le, hogy évekig hazudoztak a békéről, aztán kiderült, hogy háborúra készültek, vagy háborús átállásra, és ez azért az, hogy sokat mondó, hogy egy magát kereszténynek mondó kormány vasárnap összehív egy harcosok klubját. Szóval én nem tudom, én keresztény vagyok, biztos nem én vagyok a legjobb keresztény, de nekem azért ez egy kicsit furcsa és sok.
Hát most már csak a magyarokat kell meggyőznie arról, hogy ez furcsa és sok, úgyhogy jó sétát és jó gyaloglást. Köszönöm. És jó meggyőzést kívánok.
Köszönöm, még annyit esetleg szerkesztőről, Klubrádiónak a üzenetek, meg ha hallgatják más sajtóképviselők is, hogy én arra biztatok mindenkit, hogy azon, hogy eljön ide a 6 napra, és nézzük az 1 millió lépéspont holnapot, hogy keressék már meg a kormány hogy miért nem hozzák le azt a 5000 fővel készített legfrissebb közvélemény, aminek az az eredménye, hogy Tisza 52, Fidesz 34. Hogy esetleg csak nem szégyellik, hogyha mennyi pénzt kidobtak rá, akkor igazán nyilvánosságra hoztak.
Vagyis ez az ő általuk rendelt közvéleménykutatás?
Nem pont a kormány által, hanem egy nagy cég által rendelt kutatás, ami mindig a választás előtt egyik elkészül, most is elkészült, de ott van a Karmelita Palota csodás teraszán is, és rögtön érthetővé válik a pánik, és ez a dühreakció, mint egy kisgyerek, aki dühös, amikor elvették a labdáját.
52-34, ennyit nyilvánosságra hozhat belőle, de magát a kutatást nem.
Majd, ha ők nem hozzák, akkor nyilván idővel mi is meg tudjuk ezt tenni. De szerintem legyenek rá büszkék, és hozzák ők nyilvánosságot.
Hát akkor még határozottabban lépkedjen előre Kisújszállás felé. Köszönöm Magyar Péternek, minden jót, viszont hallásra. És egy betelefonáló a műsorban, jó napot kívánok.
Halló, jó napot kívánok, én vagyok a vonalban.
Igen, tessék parancsolni.
Egy budapesti hallgató vagyok, nagyon ritkán szoktam telefonálni, de nálam most nagyon kiverte a biztosítékot az utóbbi egy hét minden történése, ami a kormány és Orbán Viktor taktikázását illeti, hogy így mondjam. Kezdem ezzel a szuverenitásvédelminek nevezett szégyennel, és azt hiszem, hogy eljutott odáig most már Orbán a megfélemlítési taktikával, hogy saját maga ellen dolgozik, én úgy gondolom, tehát hiába próbálja majd ezt érvényesíteni, és hiába ad hozzá rengeteg pénzt, ez nem fog menni, ezt már nem fogja ez az ország engedni, mert egész egyszerűen a fél ország, vagy több mint a fél ország nem fog külföldre menekülni, és azt hiszem, hogy határon vagyunk. A Harcosok klubjáról annyit szeretnék mondani, hogy hát ez is egy teljesen érthetetlen módon lett kontraproduktív, és nem is értem, hogy ez Orbánék fejében hogyan fordulhat meg. Tehát ez olyan hatással van az emberekre, mint amikor tehát én ezt úgy képzelem, hogy ez egy ilyen digitális gyilkológépek hadserege, ami egyrészt rendkívül félelmetes.
Hát félelmet kelt, ugye nyilvánvalóan egy ilyen ijesztő félelmet kelt, hogy mit most mi, digitális tér vagy nem digitális tér, milyen harcosok, ki ellen harcoltok, más magyarok ellen, miért, mert más a véleményük?
Igen, és pont ezért nem lesz hatása szerintem, tehát már ennek a fajta megfélemlítésnek nem lesz hatása egész egyszerűen, mert ahelyett, hogy reszketnének az emberek, egész egyszerűen ki fogják nevetni, mert annyira átlátszó, annyira béna az egész elképzelés, és annyira nem érzi már Orbán Viktor, hogy mi lenne hatásos, és mi lenne az, ami egy kicsit helyre tudná billenteni, amit nem kívánok, a támogatottságát. Úgyhogy hajrá, persze, tovább ezen az úton, és teljes mértékben az ellenkezőjébe fog átfordulni az egész. Magáról a törvénykezésről szeretnék még röviden annyit mondani, hogy azok a törvények, amiket ilyen körülmények között hoznak, veszélyhelyzetre hivatkozva, tehát taktikázva, kiátszva a törvénykezésre vonatkozó szabályokat, ezeket eleve egy kormányváltás után meg kell, és azonnal meg lehet semmisíteni, és én az ellenzék helyében ez után, a nap után tényleg nem mennék be. Nincs értelme, egész egyszerűen nincs értelme ebben részt venni. Ez is egy színjátékba, bohóc színjátékba fordul át az egész. Tehát én azt gondolom, hogy ez az önleleplezés hete volt Orbán részéről, aminek tanúja voltunk. A Szimeonnal kapcsolatban is ez az utolsó gondolatom, csak annyit, hogy itt aztán tényleg leplezetlenül áll előttünk az, hogy a saját érdek, a putyini érdek, csak ez számít, a nemzet érdeke, a saját polgárok érdeke semmit. Tehát ez most már teljesen leplezetlen, és nem is értem, hogy tudott ekkora hibát elkövetni Orbán Viktor. Megjegyzem, nagyon örülök neki.
Igen, mert egyrészt pedig, saját természete is egyértelművé válhatott a közvélemény számára, hogy milyen ember ez, aki állandóan a magyarokról papol, így, úgy, amúgy, határon túli magyar testvéreink, és egyszer csak lepaktál az ő ellenségükkel, és nem is csak olyan általános politikai ellenség, hanem nagyon is konkrét fizikai értelemben is számításba vehető ellenségről lett volna szó, ő meg szépen együttműködés szövetséget ajánl neki, úgyhogy ez elképesztő hiba volt. Nem értem mostani
igen,
pillanatig
igen,
sem értem.
Az ember nem érti. Igen. Az ember nem érti, de hajrá, én örülök neki, mert tényleg leplezetlen most már a dolog, és annak örülök nagyon, hogy Magyar Péter nem szélmalomharcot vív, hanem nagyon elegánsan ellenpontozza gyakorlatilag azt, amit Orbán Viktor csinál, és megmutatja, így mutatja meg az alternatívát. És a másik, tehát Satuba lehetne szorítani, a másik része lehetne az Unió, most már nem szabadna azzal finomkodni, hogy választás előtt ezt nem csináljuk, azt nem hozzuk nyilvánosságra, stb. Tehát ennek véget kellene vetni, és ezt a törvényt azon nyomban érvényteleníteni, leállítani, ezt a szuverenitásvédelmi törvényt. Tehát így lehetne satuba fogni azt hiszem az Orbán kormányt, az egész rendszert. A satu egyik része Magyar Péter, a satu másik része pedig az EU lehetne. De hát ez
nem
nyilván.
Tudom, hogy van-e egy harmadik része is a fogónak, de az a magyar társadalom lehetne. Akár a Kossuth téren, akár máshol, hogy megmutassa magát, hogy mint ahogy Magyar Péterrel sétálva, vonulva megmutatják magukat, de akár nagy tömegben, mint a Kossuth téren tették, megmutatni, hogy nem, ezt nem tűrjük, nem fogadjuk el.
Igen, ez nagyon
akkor
fontos, hogy álljunk
satú.
Ki a civil szervezetek, és a sajtóorgánumok mellett. Köszönöm
szépen. Én is köszönöm, asszonyom, viszonthallásra. A vonalban pedig Lakner Zoltán, politológus, a jelen főszerkesztője. Szervusz, Zoli.
Szervusz, Gyuri, üdvözlöm.
Hát Orbán nagyot bukott, Giorgia Simeonnal együtt, de hogy ezt ő hogy képzelte, ez eddig a pillanatig sem fér a fejembe, sőt bizonyos értelemben most kevésbé fér a fejembe, mint akkor, amikor kimondta. De hát azért Orbán Viktort ennél egy kicsit előreláptóbbnak és pontosabban tervezőbbnek gondoltam. Lehet, hogy azt hitte, hogy az erdélyi magyarok nem számítanak, ők így is, úgy is mellettem állnak, nem számít, ha véletlenül van egy pici esélye is annak, hogy Simeon elbukik, akkor is megbocsátják majd nekem.
Valószínűleg arra számított, hogy ez a két választási forduló között történt, ez a bizonyos tihanyi beszéd, amikor hát úgy tűnt, hogy Simeon annyira torony magasan nyerte, ez nem úgy tűnt, ez egy tény, annyira torony magasan nyerte az első fordulót, hogy úgy tűnt, ez az úgy tűnés, hogy ez megfordíthatatlan. És ugye Szijjártó Péter mondott is valami ilyesmit, hogy hát tényleg azt várják a magyar kormánytól, hogy a következő román elnökkel ne legyen jó viszonyban, ami természetesen akár lehetne is egy megközelítés, csak akkor mondjuk miért nem vagyunk jóban Zelenszkij elnökkel. De minden esetre ez volt a politikai szituáció, amiben Orbán fölmérte az előtte álló lehetőséget. Én szerintem a következők játszódhattak le benne, vagy legalábbis politikai elemzőként én ezeket tudom elképzelni. Egy, számunkra bármilyen furcsa is, Simeon pártja, az AUR, az az egyik fontos európai párt családnak a tagja, ami szerintem nem válik Giorgia Meloni, vagy Mateusz Morawiecki, vagy Petri Fiala cseh miniszterelnök dicsőségére, de tény, hogy ennek az egyszernek, európai konzervatívok és reformerek pártcsaládjának a tagja, tehát én nem zárnám ki, hogy Orbán esetleg Meloninál akart jó pontokat szerezni azzal, hogy egy hozzájuk tartozó politikusnak.
Vagy ez most jutott eszembe, nem lehet, hogy ezzel akarta volna átcsalogatni a patriótákhoz, hogy tovább erősítse a saját csoportját?
Hát ez még bekövetkezhet egyébként, de mindesetre, hogy ebben az európai térben próbált ezzel kavarni, ezt azért én elképzelhetőnek tartom. A másik, hogy jó pontokat próbált szerezni Simionnál, valahogy talán úgy, hogy ő bemondja, hogy nincs is akkora baj ezzel az elnökjelölttel, sőt inkább támogatja. Ettől a határon túli az erdélyi magyarság nem szavaz legalábbis színűen ellen, és akkor tulajdonképpen egyfajta ilyen lekötelezettséget teremt. Illetve még egy harmadik dolog, és ezek párhuzamosan szerintem lejátszódhattak, vagy hatással lehettek az ő mondataira, hogy hát tulajdonképpen neki van egy modellje arra, ez inkább Szerbiában működik, hogy hogyan lehet a határon túli magyarságot egy ilyen kettős lekötelezettségbe kényszeríteni. Ugye a Vajdasági Magyar Szövetség az egyszerre kliense a belgrádi kormánynak és a budapesti kormánynak, és lehet, hogy valami ilyesminek a kialakítására, a partnerségre tett volna javaslatot. Ugye Simion próbált is udvarolni az RMDS-nek a két választási forduló között, az egyetlen komoly mostani kormánykoalíciós pártnak nevezte. Ugye ezek mind olyan megfontolások, hogyha a hallgatók esetek hiányolják, hogy hol vannak ebben a képetben a határon túli magyaroknak az érdekei, ez valóban nem játszik különösebben nagy szerepet e megfontolások között.
Mekkora bukás ez a számára, vagy mekkora politikai veszteség az ő számára?
Én nem találtam igazából, nem tudom, hogy te hogy vagy vele, komoly kormányzati reakciót. Én azt feltételezem, hogy a kormány majd néhány nap múlva úgy fog csinálni, mintha a világon semmi nem történt volna, és hogy ők mindig is az RMDS álláspontját támogatták. De hát valójában arról van szó, hogy Orbán nyíltan megtámogatta az egyik elnökjelöltet, aki vesztett. Hát ez ennyiből megint csak egy rés a falon, szóval aki azt gondolja, hogy Orbán egy ilyen nagy politikai látnok, az most azzal szembesülhetett, hogy konkrétan 8 napra nem látott előre.
Igen, de nem csak Erdélyben, hanem lehet, hogy hazai terepen is ez egy komoly veszteség, mert azok a hívei, akik úgy gondolták, hogy hát nincs a magyar érdeknek következetesebb képviselője, mint ami Orbán Viktorunk, hiszen ő az, aki megvédi például az erdélyi magyarokat is, annyit hallhattak az elmúlt egy héten erről, hogy most egy kicsit vakaróczhatnak, hogy hát nem csak, hogy vesztett a mi főnökünk, vezérünk, hanem ráadásul ez egy kínos, morálisan nehezen megmagyarázható ügy is volt.
Hát ez egy elég nagy viszketés lehet, hogyha vakarózást emlegetsz, mert ugye itt azért arról van szó, Ruf Bálint barátom éppen ma reggel mondta egy beszélgetésben, hogy a politikai hiba akkor hiba, hogyha van, aki kihasználja. És ugye azzal, hogy Magyar Péter ezt megcímkézte, mint problémát, és egy egész politikai akciót, ezt a nagyváradi menetet, illetve előtte egy Tihanyban, tehát a helyszínen elmondott szózatban közölte, hogy mire készül. Nos, ezzel nem hagyta, hogy ez elusszon, ez az Orbán mondat, és fölemelte egy egészen másik fajta szintre, arra nevezetesen, hogy megkérdőjelezi Orbán monopóliumát a határon túli magyarok képviseletét illetően, ami ugye egy nagyon kemény támadás az ellen, az egyébként valóban hamis felfogás ellen, hogy Orbán Viktor, Fidesz egész politikája arra épül, hogy ők jelölik ki azt, hogy egyáltalán mit értenek nemzet alatt. Hogyan kell a nemzetről beszélni, kik tartoznak bele és kik nem tartoznak bele. Itt egyfajta lelepleződés történik meg. Az egyik alapvető témája a Fidesznek az veszélybe került, kicsit hasonlóan, mint tavaly a, nem is kicsit, szóval ugyanúgy nagyjából, mint tavaly a kegyelmi botrány kapcsán, ugye a gyerekvédelmi narratíva, a családok támogatása, az egy alapvető Fidesz ilyen értelmezési kerete a saját cselekményeiknek, hogy éppen abban az ügyben tört ki botrány, az nem önmagában volt egy politikai botrány, hanem az az alapokat érintő ilyen nagy megkérdőjeleződése volt a Fideszbe vetett bizalomnak, azoknak a részéről, akiknek van ilyen bizalmuk a Fidesz iránt, és most is valami ilyesmi történik, hogy egy abszolút alapvető Fidesz téma, egyébként még a gyerekvédelemnél is sokkal régebb óta épített Fidesz téma hamissága.
Tulajdonképpen ez az igazi alap, mert a gyerekvédelem az, az nagyon fontos, és persze erkölcsileg mindig is a legfontosabbak között van, hogy hogy kell védeni a gyerekeinket, de Orbán Viktor egész politikai arculata arra van építve, hogy ő a magyar érdekek igazi képviselője, ő az állandóan nyomás alatt lévő, állandóan megsértett, állandóan a történelem vesztesei közé sorolt magyarok megmentője, de ő össze tudja fogni, ő meg tudja erősíteni, ő meg tudja védeni, és akkor kiderül, hogy az első szélsőjobbos román nacionalistának lefekszik. Ez alapjaiban rendítheti meg, vagy egy újabb és talán a legfontosabb alapjában rendítheti meg őt, nem?
Én azt gondolom, hogy legalábbis olyan vita indul meg erről, amilyen korábban nem, és ugye nagyon érdekes ezeknek a botrányoknak a nem is tudom, a szerkezete, és hogy mikor váltanak ki ilyen szeizmikus hatást, mert persze Orbán ugye egyszer már majdnem bedöntötte az RMDS-t, egy évtizeddel ezelőtt nagyon sokat dolgoztak a fideszesek, hogy ki szereljék az RMDS-t az erdélyi politikából, ott majdnem ráment erre az erdélyi magyar képviselet. Szlovákiában részben szintén a Fidesz gépészkedései következtében meg is szűnt a magyar pártoknak a parlamenti képviselete. Már említettem ugye ezt a szerbiai nagyon sajátos kettős függési helyzetet, ami egészen lenyomja a Fidesztől és a Vučić elnöktől független nyilvánosságot, és hát ugye a kárpátai magyarságnak az odadobása az folyamatos, hiszen azzal, hogy ez a hisztéria zajlik Ukrajnával szemben, ez ugye azt is jelenti, hogy a magyar kormány egyszer és mindenkorra kijelentette, hogy nem akarja velünk egy szövetségrendszeren belül látni Ukrajnát és az Ukrajnában élő magyarokat. Szóval, hogy valójában ez a folyamat, ez réges-régen zajlik, és semmilyen ajánlatot nem tesz ezen túlmenően a magyar kormány, a kárpátai magyarságnak. Tehát, hogy ez a folyamat réges-régen zajlik, és ez a tihanyi beszéd egy ilyen klasszikus, én azt gondolom, ki nem kényszerített hibaként, a bevezetőben említett megfontolásokat mérlegelve, de ezeknek a súlyát ahhoz nem mérve, amit te mondtál, hogy hát ez az igazi alapja a Fidesz politikájának, szóval úgy tűnik, hogy ez a tihanyi beszéd tette nyíltá azt a súlyos konfliktust a Fidesz szavai és cselekedetei között, amely konfliktus, amely feszültség azért már régen itt volt ebben a témában is.
És Magyar Péter nagyon eredeti módon használta föl ezt az alkalmat, amit azonnal észrevett, ehhez is kell politikai érzék, de ahhoz is, hogy milyen módon, milyen formában csap le rá, kiáll egy sajtótájékoztatóra, ad egy interjút, kiad egy közleményt, ír egy Facebook bejegyzést, nem, szervez egy majdnem kéthetes sétát Nagyváradra, és folyamatosan vonza maga mellé az embereket, méghozzá azokról a kis településekről, ahol a Fidesz van legalábbis jelenleg, vagy eddig még többségben az ellenzékkel szemben. Ez egy egészen új politikai módszer, látványos is, és valószínűleg hatásos is.
Vannak ugye erről viták, hogy most akkor Magyar Péternek vissza kellett-e volna fordulnia, vagy részt kellett volna vennie esetleg egy budapesti demonstráción. Én át tudom érezni, hogy mondjam, az ezzel kapcsolatos háborgás nyilván a Klubrádió is, a Jelen is, elemzőként is többszörösen érintettek vagyunk itt a ellehetetlenítési törvény kapcsán. Én mégis azt ajánlom, hogy azt feltételezem Magyar Péterről is, és azt ajánlom a hallgatók figyelmébe is szempontként, hogy ugye ezzel a sétával tulajdonképpen, ezzel a menettel vagy vonulással Nagyváradra tulajdonképpen csinál még egy országjárást, és végigvonul az ehhez értő kollégáim szerint kb. 20 egyéni választókerületen az ország keleti részében, és igen, ahogy mondtad, olyan választókerületeken, és azoknak a választókerületeknek a kis települési részein, amelyek fideszes többségűek, és azokon a településeken is, amelyek a leginkább fideszesek. ennek a lehetséges hatása, nyilván ezt nem lehet előre megmondani, hogy mi lesz, de ennek a lehetséges hatása egy választási küzdelemben, egy jövő évben esedékes választási küzdelemben. Azt gondolom, hogy én bármennyire érzelmileg együtt vagyok azokkal, akik demonstrációt szerveznek a fővárosban, vagy bárhol különböző témákban, de ez, hogy személyes találkozás a legfontosabb kulcs szerepet játszó választókerületekben az állampolgárokkal, hát szóval nehezen tudok ennél fontosabbat elképzelni.
És közben még beszéltem vele egy negyed órával ezelőtt telefonon, azért gyalázatosnak minősítette a Halász János által benyújtott törvényjavaslatot, megkérdezte, hogy ez a 4 órás parlamenti vita nem lesz-e túl sok esetleg, szóval odafigyel még arra is, ami közben Budapesten történik természetesen, hogy is tehetne másképp. Még egy utolsó kérdés, a harcosok klubja, mint Orbáni válasz.
Éreztem, hogy ezt nem úszhatom.
Hát nem. Hát egyrészt, hogy minket ki akarnak készíteni, ezt régóta tudjuk, de a harcosokkal kiket akarnak kikészíteni?
Hát nagyon különös az egész, mert most túl azon, hogy a Fidesz 15 év után előadja, hogy ők valamilyen vélemény hátrányban vannak, vagy vélemény nyilvánítási hátrányban vannak, ez nyilván abszurd, és egyébként az online vélemény hátrányuk sem igaz, tehát hogy tengernyi pénzt elköltöttek a 22-es választási kampányban is, a Facebookon, vagy más közösség, Magyarországon döntően a Facebookon közösségi média felületeken. Én igazából nem nagyon tudok másra gondolni, mint arra, hogy azért van ez a felhajtás, mert szükségük van erre a felhajtásra, tehát ha már az alapokról beszéltünk, az alapokhoz kell visszamenni, tehát a meglévő támogatóikat, aktivistáikat kell egyszerűen annyira érzelmileg felspannolni, hogy egyáltalán készen álljanak egy választási küzdelem megvívására. Ezek szerint akkor ezzel is probléma van. Ezt tudjuk egyébként közönségkutatásokból, hogy ma sokkal kevésbé lelkesek a választási részvételt illetően is a Fidesz támogatók, mint azok, akik a kormány leváltására akarnak szavazni. Én azt feltételezem, hogy ezek a közönkutatások, ezek valószínűleg igazak, és befelé is saját maguk használatára is hasonló adatokat mér a kormány, és ezért most már azzal kell foglalkoznia, hogy a sajátjait megpróbálja lendületbe hozni. Hozzáteszem, ez a tegnapi performance, amit lehetett látni, amit én egy ilyen, nem tudom, egy ilyen szcientológus kongresszus, egy motivációs
tréning. Igen, ez találó, ez az
kombinációja
találó.
Tudnék meghatározni, ez megint csak valamiféle kontrasztot mutat azzal, hogy közben az ellenzék vezetője pedig beszélget az emberekkel az ország keleti felében Budapestől a román határig, és aztán tovább Nagyváradig.
Köszönöm szépen Lakner Zoltán politológusnak, szervusz!
Köszönöm szépen, szervusz!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Bevallom, nem hallottam végig a híradásunkat, úgyhogy ha véletlenül elhangzott volna, és én most megismétlem, akkor elnézést, de annyira fontosnak vagy figyelemre méltónak tartom, hogy el kell olvasnom a Telex tudósítását az Egyesült Államok új márciusban kinevezett ideiglenes ügyvivője beszélt az Egyensúly Intézet konferenciáján ma, és a következőket mondta: egy olyan Európát szeretnénk látni, amely jobban hozzájárul Ukrajna védelméhez, és nem függ Moszkvától vagy Pekingtől. Egy erős, szuverén és önmagáról gondoskodni képes Európát támogatunk. Ez az energiára tekintettel azt jelenti, hogy véget vetnek a gazdasági és energetikai összefonódásoknak az olyan rezsimekkel, amelyek a közös biztonságunkat fenyegetik. Ez Trump elnöknek és Marco Rubio külügyminiszternek is elsődleges fontosságú. Hadd legyek őszinte, mondta az ügyvivő, akit ugye Trump küldött ide, nehéz lenne az Egyesült Államoknak mélyítenie a kapcsolatokat olyan partnerekkel, amelyek közben ugyanígy tesznek az ellenfeleinkkel. Szóval vagy Peking és Moszkva, vagy Washington. Hát, Orbán Viktornak fel van adva a lecke. De nem biztos, hogy van itt A és B válasz itt, vagy C pláne. Szerintem oda kell X-elni az A válaszhoz. Washington. Trump elnök ezt kívánja, de ha ez azt jelenti ráadásul, amit Magyarországnak tennie kell, hogy szorosabb együttműködés az Európai Unióval és Ukrajnával, hát akkor... Na mindegy, egy betelefonálója, szó, jó napot kívánok!
Halló, jó napot!
Tessék parancsolni, hallgatom!
Fazekas István vagyok, Aradról, Bolgár úr.
Igen.
Most már lassan 15 éve hallgatom önöket a Klubrádión, és még a Beszéljük meget is hallgattam a Kossuthon régen, a 90-es években. Hát ami most történt Romániában, az egy csoda. És idézőjelben köszönjük Orbánnak, hogy működött az Orbáni átok itt is.
Mennyien szereztek,
hihetetlen, ami történt.
Mennyien szerezhettek tudomást az ottani magyarok közül erről az Orbán beszédről?
Sajnos én nem tartok magyarokkal szinte egyáltalán kapcsolatot, mivel Orbán az Isten számukra, és veszekedésbe torkolik szinte minden beszélgetésünk.
Hát ezért is kérdeztem volna, hogyha Orbán az Isten, akkor vajon hogy fogadták azt, hogy Szimeon mellett állt ki, akiről viszont nagyon jól tudják, hogy kicsoda.
Kérem szépen, ezt én sem tudom megmagyarázni. De ez a választásnak a kimenetele szerintem a székely magyarságnak, én ugye a Páciumban lakok, Aradon, amint mondtam,
igen,
székely magyarságnak egy nagyon nagy nyereség. Tehát ők most az új kormányalakításnál egy olyan pozícióról indulnak, ahol soha nem voltak, és ugyanakkor talán egy részüket leválasztja Orbánról. És ez az RMDS számára nagyon fontos lenne, mert az RMDS egy szatellitpárttá vált.
De most Orbán megtette nekik azt a szívességet, hogy önálló arcot mutathattak.
Pontosan. Tehát 90%-os előny van Hargita megyébe, Dan részére.
Igen. Igen, úgy látszik, hogy megértették.
Barát a Boróka, illetve Lakner Zoltán szinte elmondott mindent, amit én is el akartam volna mondani, de ez egy olyan felfordulás a szuverenisták részére, amit nehéz lesz Orbánnak is áthidalni.
Van arról valami elképzelés, hát csak találgathatunk,
igen,
hogy Orbán miért ragadtatta magát erre az elképesztő beszédre, hogy lényegében előre szövetséget ajánlott a magyarok, igen, ellenségének?
Igen, igen. Neki egy vétótárs kellett volna az unióba, hogy még jobban szétverje.
Igen.
Ez az én elképzelésem. És egy óriási hibát követett el. Ha hallgatott volna, az neki is lehet, hogy előnyére vált volna.
Igen, igen, igen. A vicc az, hogy ezt a szövetségest akkor is megkereshette volna szép finoman, hogyha lezajlik az elnökválasztás, és azt mondja, hát őt választották, utána elfogadom, ilyen a demokrácia,
igen, igen, igen,
és hát próbáljunk túllépni a múlton, annyi módja lett volna erre, ő aztán igazán tudja, de nem, valamiért elszállt vele ez a ló, és azt gondolta, hogy bármit megtehet.
Pontosan így van, ahogy mondja Bolgár úr. Szerencsére az RMDS sikerült, az RMDS-nek sikerült átfordítani ezt a felháborító beszédet, amit a Tihanyi apátságban mondott. Péntek reggel, 3 év után bekapcsoltam újra a Kossuth rádiót, várván az Orbáni eligazítást, mondom, talán visszaszívja. Hát nem, pénteken nem volt a Kossuth rádióban.
Elmenekült Albániába. Ott volt
vágyjon egészségére.
Ott volt egy ilyen európai csúcs, és lehet, hogy még azt gondolta, hogy na majd meglátjátok, micsoda európai vezetővel volt alkalmatok beszélni. Nektek ott beszélt a NATO főtitkárral, Mark Rüttével, és panaszkodott neki az ukránokra persze, de nyilván arra gondolt, hogy na hát én itt egy ilyen európai vezérre fogok válni hamarosan.
Pontosan.
De nem jött be neki.
Nem jött be, és nagyon remélem, hogy Varsóba sem fog bejönni a második fordulóba. Nagyon remélem, és szorítok a lengyeleknek, hogy ők nékik is sikerüljön megválasztani egy Európa elnököt.
Igen, hát nagy megnyugvás lenne ez az európai meg demokrácia mellett elkötelezett embereknek itt Magyarországon is, meg Lengyelországban is, de hát nem lesz könnyű, mit mondjak. Ott nem, ugye az is döbbenetes, hogy Lengyelországban több mint 20, talán 21%-ot kapott két gyakorlatilag neonáci pártnak az elnökjelöltje.
Igen.
Azért az drámai, és akkor ez a PiS sem áll távol a szélső jobbtól, azért egy fokkal bejebb áll, de...
Ismerem azt a helyzetet igen.
De ha még van hozzá plusz 20% szélső jobb, az már elég drámai. De bízunk Bolgár benne, hogy nem.
20% volt a két jelölt között a különbség.
Igen.
És aztán 7,2%-ra sikerült felhozni az egyetemi városokba és a városokba. A vidék sajnos egy nagyon sötét burokba van. Járok vidékre, ismerek embereket, ott szinte kizárólag csak az extrém, a szélső jobb tarolt. Arad megyébe is, a városban nem, Aradon nem. De a megyébe 52%-ot kapott.
Na, a lényeg az, hogy sikerült ezt a veszélyt kivédeni, úgyhogy talán egy jól működő román kormány is hivatalba tud lépni, azért még ez is.
Hát, hogyha valóban Bolozsán lesz a miniszterelnök, Ilja Bolozsán, én jártam többször Váradon, fantasztikus dolgok történtek ottan, valóban Nagyvárad egy európai város, nem mondható el sajnos Aradról, de szerintem jó irányba fog menni a romániai ügy, hogyha sikerül visszaszorítani a szélső jobbat.
Igen.
Erre van 3,5 évünk. Így következő van. Választás.
Bízunk benne, hogy sikerül, mert különben sok rossznak nézünk elébe, de legyünk optimisták, főleg most vasárnap után legyünk optimisták. Köszönöm szépen.
Még egy rövid mondat. Váradon leszek szombaton Magyar Pétert fogadni, ha sikerül elgyalogolni egy darabon a határátkelőig, én is velük fogok menni. Remélem, minél többen ott leszünk. Most is követem ugye a kontrollon.
Igen. Igen, az volna szép, hogyha a határon túl is sokan fogadnák, igen, sokan várnák igen. őt, mert nem méltatlan dolog az, hogy az erdélyi és párciumi magyarság gyakorlatilag teljes mértékben, vagy szinte teljes mértékben Orbán mögé
teljes
állt.
Teljes mértékben, Bolgár úr.
Nem szinte, hanem teljesen, igen.
De... Egy van olyan, mint én, aki az első pillanattól nem szimpatizáltam az magyar miniszterelnök. Úgyhogy... Már 88-ban antipatikus volt, amikor legelőször láttam a magyar tévében. Uh-huh.
Minden esetre bízunk benne, hogy Magyar Péternek sok határon túli erdélyi magyart is sikerül megszólítania. Köszönöm, remélem. Hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót, Bolgár úr.
A vonalban pedig Szabó Tíme, a országgyűlési képviselő, a Párbeszéd ügyvezető társelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát az országgyűlés igazságügyi bizottság volt ez, ugye? Igazságügyi igen. bizottsága nagyon váratlan eredménnyel megszavazta 8 igen és 3 nem szavazattal ezt a Halász János által benyújtott törvényjavaslatot a közélet átláthatóságáról, tényleg egy röhely, és ez a holnap a parlament teljes ülése elé kerül így módon. De itt azért legalább az ellenzék képviselőinek volt módjuk arra, hogy elmondják, hogy micsoda gyalázat ez. Hát akkor hallgatom önt, hogy ön szerint miért és micsoda gyalázat, aztán rákérdezek arra, hogy esetleg volt-e más ellenzéki képviselőnek másfajta megközelítése, és, hogy elmondjam akkor az egészet, volt-e előterjesztőnek, mondjuk Halász Jánosnak, bármi érdemi reakciója arra, ami elhangzott?
Hát kezdem akkor az utóbbival, nem. Tehát semmi.
Ez rövid válasz.
Természetesen nem eresztette bőlére a dolgot, sem az elején, sem a végén. Tehát kb. 2 percet beszélt. Elmondta, hogy ez azért van, mert ugye 22-ben is kiderült, hogy az ellenzéki pártokat külföldről támogatták, ami egyébként nem derült ki, tehát szögezzük le, hogy az ÁSZ vizsgálat, az semmit nem derített ki. Bementek minden párthoz, minden adathordozót lefoglaltak, minden szerződésben, minden papír bele néztek, nem találtak semmit, majd közölték, hogy külföldről finanszíroznak minket. Ezek után a többek között a Párbeszéd mondjuk évi 108 millió forintos állami támogatásából 80-at elvettek tőlünk. Tehát így, szóval, hogy csak úgy a tisztázásképpen, igen, hogy ne vegyük adottnak azt, hogy vagy igaznak, hogy azért, mert a Fidesz sokszor elmondja, hogy minket külföldről támogattak, azért ez így van, mert nem így van. Tehát ez is a sok hazugságok egyike. Na de ez a mostani törvény, szóval, hogy hát ez egy igazi gyalázata, nevezzük nevény, ez a tavaszi nagytakarítós putyini törvény, azzal a különbséggel, hogy még Putyin is ezt lassabban vezette be, mint ahogy Orbán Viktor. Hát ez gyakorlatilag a teljes megfélemlítés eszköze, az öncenzúra, és ahogy ma a bizottsági ülésen Halász Jánosnak is elmondtam, hogy ne nézzenek hülyének, tehát pontosan tudjuk, hogy egyébként ez nem a külföldi befolyás ellen szól, nem arról szól, hogy kit honnan támogatnak külföldről, hanem pontosan arról, hogy megfojtsák a belföldről érkező támogatásokat is olyan mondjuk sajtóorgánumoknak, amelyek gyűjtik, mondjuk például a Partizán, amelyik az 1%-ból ugye tavaly is 400 millió forintot kapott, a legtöbb 1%-os felajánlást kapta, hiszen mit csinál ez a törvényjavaslat? Azt csinálja, hogyha a ön, mint Bolgár György magánszemély ad 5000 forintot mondjuk a Telexnek, vagy bárkinek, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal öntől kérni fog egy magánokiratba foglalt igazolást, hogy az nem külföldről származik az a pénz. Na most ki az, aki ezek után keresztül megy ezen a hacacárén is, tehát ez pontosan arra megy, hogy a belföldi mikroadományokat is elfolytsa, amellett, hogy természetesen hát a külföldi egyébként teljesen legális uniós támogatásoktól is megfossza az egyébként civil szervezeteket vagy sajtót, de pont ne is csak a sajtóról beszéljünk, hiszen itt olyan civil szervezetekről is van, lehet akár szó, nem csak a TASZ Helsinki Bizottság, stb., ami ugye először eszünkbe jutna, hanem mondjuk vidéken a hospice házak, vagy az autistákat segítő szervezetek, vagy a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek, vagy biciklis klubok, vagy környezetvédők, vagy éppen egyébként akadémikusok, éppen kaptam egy levelet egy biológus kutatótól, aki azt mondta, hogy ő például a Horizon nevű uniós támogatásból, ami teljesen legális pályázat, a kórházi fertőzéseket kutatja. Na most hát ezt is elvehetik, hiszen egyrésztről külföldi, másrésztről hát ez sem tartozik a kormány érdekébe.
Tehát hogy le akarja járatni a kormány egészségügyi politikáját.
Pontosan. Tehát hogyha megnézzük egyébként, hogy micsoda abszurd, tehát már a megfogalmazásában sem törekedtek arra, hogy legalább árnyalt legyen, hogy milyen esetekben merül fel a befolyásolás, ha valaki kritizálja, hogy Magyarország demokratikus jogállam. Hát basszus, tehát hogy én nem mondhatom azt, hogy Magyarországon már nincs demokrácia, mert akkor rögtön rám száll a szuverenitásvédelmi. Hát apropó, Lánci Tamás, ugye a szuvenír hivatalnak a vezetője, már posztolt rólam rögtön utána, hogy én bejelentettem, hogy Ursula von der Leyen és az Európai Bizottsághoz fordulok, egy olyan írást a Facebook oldalán, hogy lám-lám, én külföldi támogat, külföldiek által támogat. Szóval, hogy egészen abszurd, tényleg az ember valóban nevetik nem tudja, hogy neve sem a sírjon, de hát én egyébként jogi lépéseket fogok tenni Lánci Tamás ellen, innen is üdvözlöm. Szóval, hogy egészen, tehát ez ugye az öncenzúrára, a teljes, ugye egy évvel a választás előtt minden támogatás megvan, szabad sajtótól, a civilektől, a pártoktól, ezt itt azt is elmondtam, Halász Jánosnak a bizottságban, hogy hát pontosan tudjuk, hogy a nap végén Magyar Pétert akarják leszedni. Hát miért nem írják oda bele a törvénybe, hogy akit Magyar Péternek hívnak, az nem indulhat a választáson, és akkor nincs itt ilyen lacafaca, tehát akkor legalább egyértelmű, mert egyébként, ezt szintén elmondtam, az alapvető követelménynek, jogi követelménynek nem felel meg ez a törvényjavaslat, azaz az egyértelműség követelményének. Szándékosan annyira zagyva módon van ez megfogalmazva, és annyira tágan, hogy senki nem tudja, hogy ezt most így kell, vagy úgy kell értelmezni, vagy egész pontosan kire vonatkozhat. Tehát mindenki vegye magára, aztán majd ők önkényesen szemezgetnek, hogy kire vonatkozik meg ki nem. Szóval, hogy ez a magyar alaptörvénynek se felel meg, uniós szabályokról akkor ne is beszéljünk. Szóval egészen...
Egy héttel ezelőtt körülbelül beszéltem Magyar György ügyvéddel, aki kitartott amellett a korábbi álláspontja mellett, hogy ez az egész gyakorlatilag egy papírtigris, ez annyira zagyva, annyira jogilag értelmezhetetlen, annyira primitív, annyira betarthatatlan, kivitelezhetetlen, hogy ebből nem lehet semmi. És én értem az ő jogászi megközelítését, de közben azt is értem, hogy a diktátorok nem szoktak nagyon szőrözni azzal, hogy most jogilag mennyire megfelelő, vagy mennyire nem, így lesz és kész.
Hát persze, meg annál is inkább, mert hogy ugye ők az amerikai 38-as törvényre hivatkoznak, csak azt felejtik el hozzátenni, hogy az a náci befolyás ellen készült a két világháború között, ugye hát 38-ban már elég erős, persze később alkalmazták ezt a kommunista befolyás ellen, de egyébként azt is elfelejtik mondani, hogy összesen 6 alkalommal szabott ki a bíróság ennek, annak a törvénynek alapján bármiféle retorziót. Szóval nem úgy, mint mondjuk Oroszországban, ahol 2000-szer az elmúlt nem tudom 3 évben, és már bebörtözéseknél tartunk. Szóval, hogy egészen mindig hamis az indoklás, mindig hamis, hogy milyen alapon vezetik ezt. De az én meggyőződésem, vagy elképzelésem az az, hogy én teljesen egyetértek Magyar Györgyel, tehát ez olyan szinten értelmezhetetlen ez az egész törvény, ez egy fenyegetős, ez egy húsbárdott a nyakunk fölött, ami folyamatosan lebeg, és Orbánék pontosan tudják, hogy ezt a bizottság el fogja kaszálni, de ahogy a 2017-es civil törvénynél is, amit ugye szintén betiltatott gyakorlatilag, vagy visszavonatott a bizottság, ott is eltelt 3 év. Tehát 2020-ban pont az én javaslatomra, miután a bizottság döntött, törölte el a Magyarországgyűlés is azt a civilistázós törvényt, de hát eltelt 3 év. Szóval én azt gondolom, hogy most is, hogyha Orbánék azt gondolják, hogy hát most is elhúzódik azért az 1-2 évig, ha kitart 26-ig, és csak utána törlik el nekünk, az pont jó, mert nekünk annyi kell, hogy most a 26-os választásig se a sajtónek kapjon pénzt, se civileknek kapjanak pénzt, se senki nem merjen itt, nem merje kinyitni a száját, nem merje a kormányt kritizálni, és az nekünk akkor pont jó. Tehát utána nyugodtan töröljék el. Apropó, egyébként nagyon érdekes volt a igazságügyi bizottságban, hogy Halász János ténylegesen kikottyantotta nyilván véletlenül azt, hogy hát igen, ez a kormány kritizáló vélemények ellen van.
Borzasztó.
Köszönjük, hogy nem nekünk kellett kimondani, hogy a kormány maga be is.
Ilyenkor mindig megkérdezem attól, aki ott volt és szemtől szembe látta a fideszes politikusokat, hogy egyiknek a szemében vagy arcán sem látott valamiféle szégyent, hogy ők is tudják, ezért inkább lefelé néznek, vagy a ködös távolba pislognak, hogy nem mernek a másik szemébe nézni, vagy mindenki vállalja keményen, igen, ezt akarjuk, titeket akarunk lenyomni, titeket akarunk tönkreverni, és azokat, akik mögöttetek állnak. Szóval, hogy állnak hozzá, mennyire látszik bármi abból, ami esetleg egyesek fejében megfordulhat?
Hát látszik, tehát mondom azt, hogy Halász János is bruttó másfél percet beszélt erről az egész törvényről, tehát nem azt mondom, hogy most ott lelkesen elkezd belemenni, elemezni, analizálni, külföldi példákat hozni, hanem tényleg két percben ledarálta. Én meg is kérdeztem tőle, hogy őt vajon még mindig az SZDSZ-es múltja miatt büntetik, hogy vele adatta be a Fidesz vezérkara ezt, vagy valami más oka van. Egyetlen fideszes hozzászólás sem volt a bizottsági ülésen, és éppen most, mielőtt hívott szerkesztő úr, jöttem ki a parlament plenáris üléséről, ahol azonnali kérdést tettem föl Gulyás Gergelynek, ahol megkérdeztem tőle, hogy amikor ők mondjuk Szlovéniában a szélsőjobboldali Janza pártot támogatták majdnem 2 milliárd forinttal, amikor Le Pen támogatták 4 milliárd forinttal, amikor az elítélt bűnöző Milorad Dodikot, a boszniai szerb bűnözőt támogatták 45 milliárd forinttal, és a többi, az vajon a saját törvényük szerint minek számít, hogyha nem külföldi támogatásnak, és hogy mit gondol Gulyás Gergely, hogy akkor az őt most a Fidesz törvénye alapján ezeknek a pártoknak vissza kéne fizetni a 25-szörösét ennek a támogatásnak, mert ugye szerepel ebben a törvényben, és hogy be kellene őket tiltatni. És nem hiszi el, Bolgár úr, még el is kezdtem röhögni ott az ülésterembe, és mondtam is, hogy így legyen lottó ötösem, Gulyás Gergely közölte, hogy hát neki az égvilágon, meg nekik semmi közük ez a törvényhez. Hát ez egy képviselői
kívány.
Én komolyan mondom, én ki fogom tenni hát majd ezt a Facebook oldalamra, mert nem hittem el. De tudtam, tehát volt egy ilyen érzésem, hogy ezt fogja válaszolni, hát mondom, ne, de tényleg. Majd meg fogják vitatni. Majd ők akkor megvitatják ezt, hogy mert hát ők természetesen, hát ez Halász János magánindítvány.
Meddig nyújthatnak be?
Mondani, hogy ebből is látszik, hogy a Gulyás se akart ebbe belemenni, uh-huh. Hát pontosan tudja, hogy...
Hát nem hülye természetesen, de hát valaki ilyen választ ad, hát attól már az ember tényleg nem tudja, hogy hova forduljon szégyenében. Szóval meddig lehet benyújtani módosítókat? Vége van már ennek a lehetőségnek? Itt meg kellett volna ezt tenni?
Nem, holnap este lesz a vita, de hát ehhez milyen módosítót nyújtunk?
Hát ez egészet vigye. Így van, igen, hát ilyet, hogy nem így, hanem sehogy, és így
nem,
tovább.
Hát nem, hát én szerintem már annak sincs semmi értelme, hogy a alkotmánybírósághoz, meg a súlyokhoz, hát ezek már rég nem létező, illetve papíron létező intézmények, semmi értelme az egésznek. Ebből a szempontból tényleg az Európai Bizottsághoz lehet fordulni, hogy a szokásos eljárásnál azért lehetőleg gyorsabban próbálják meg ezt az egész vizsgálatot lefolytatni, és hogyha lehetne is engedjék ezt hatályba lépni.
Akkor egy utolsó kérdés, ami minden hallgatónkban nagyon sokszor fölvetődik, de most aztán valószínűleg még inkább. Hogy ha ezt a törvényt mégis elfogadják, és így, ahogy ez most szerepel, és még csak azt sem mondják, hogy hát nekünk ez semmi közünk, ez a Halász János törvénye, de azért megszavazunk. Szóval, ha ez megtörténik, akkor érdemes még a parlamentben maradni az ellenzéki politikusoknak?
Nézd, a Bolgár úr, szerintem annyi minden történt már, szerintem a kérdés jó, vagy jogos. De annyi minden történt már, ami után azt mondhattuk volna, most akkor csak egy példa jutott eszem, a Népszabadság bezárása, amikor nagyon sokan ugye azt mondták, hogy nem mennek be a DK frakciótávol, is maradt egy fél évig, azt hiszem, szóval annyi minden, tehát most, hogy mondjam, a kórházaknak a teljes szétverése, minden, hogy ha... Tehát vagy se, egyáltalán nincs értelme, vagy azért van értelme, ami miatt mi eddig is bennmaradtunk, pontosan, hogy egyszerűen jegyzőkönyvben legyenek véve azok a kormánymondatok, vagy azok a válaszok, amiket mi kérdésként felteszünk neki. Például én most Gulyás Gergelytől igazából azt kérdeztem, hogy ha ezt a törvényt elfogadják, és 26 után kiderül, hogy itt bizonyos személyek, szervezetek illegálisan fogadtak el Oroszországból, Kínából, Dubajból és a többi finanszírozást, akkor azokat vajon milyen büntetés fogja illetni. Természetesen nem válaszolt, és ugye figyelmeztettem, hogy hát ez a válaszát, tehát úgy válaszoljon, hogy a válasza az ugye 26 után is még jó sokáig a jegyzőkönyvben lesz, és a nyilvánosság számára elérhető lesz, és akkor ő azon kezdett el rugózni, hogy hát persze, hogy a jegyzőkönyvben van, de minden esetre szóval így rá lehet, hogy a nyilvánosság, csak a nyilvánosság ereje miatt kell szerintem, hogy még
meg a történelmi bizonyítékok érdekében.
A történelmi bizonyít, igen, tehát az, a nyilvánosságnak nagy ereve, mindig el szoktam mondani azt a példát is, amikor megmentettük Óbudán, ugye én Óbuda Békesmegyerország gyűlési képviselőjeként tényleg majdnem egyszerűen megmentettem az óbudai hajógyári szigetet attól, hogy Tiborcék 3000 fát kivágjanak, körbe betonozzák az egész szigetet, és gyakorlatilag lezárják, hogy egy saját ilyen luxus jacht kikötős lakóparkot építsenek. Hogyha én nem a parlamentben szólalok fel ezzel kapcsolatban nagyon sokat, és emiatt nem kap plusz nyilvánosságot, akkor nem tudtam volna leállítani ezt a beruházást. Így viszont igen. Tehát én azt gondolom, hogy van még ereje ennek a típusú nyilvánosságnak, természetesen nem az az ereje a parlament munkájában való részvételnek, hogy mi megakadályozunk egy-egy ilyen törvényt, de az, hogy a nyilvánosságon keresztül nyomást tudjunk gyakorolni, annak igenis még azt gondolom, hogy van értelme, de ha valóban elfogadják esetleg ilyen formában, akkor azt is meg tudom ígérni önnek, hogy szerintem többen fogunk ellenzékek beszélni arról, hogy mi a következő lépés.
Köszönöm szépen Szabó Tíme országgyűlési képviselőnek, a Párbeszéd ügyvezető társelnökének. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Szakmer Péter vagyok, Lipcséből.
Hallgatom, parancsoljon.
Én nagyon hallgatom a műsort, nagyon sok pozitív hozzászólást hallottam. Mindenféle témát, amit akarok mondani, az az, hogy hogyan rúgjuk ki magunk alul a széket, típusú állapot van most az Orbán kormány, mert ezzel betámogatta ezt a Simone szélső jobboldali román politikust, amivel csak a maga ellen beszélt, de úgy, hogy Tőkés László, aki mint magyarok mi valahogy tisztelünk, de így évek óta így a Fidesz erdélyi, nem tudom, minek mondjam, ja.
Hát kijáró ember, legszorosabb
szó. Támogatja hozzá Viktort ebbe a hozzászólásába. Ennek körülmére most Tőkés László az most mit csinál? Összepakolja a csomóját, aztán vendégült ki Magyarországon, vagy mert én amire tisztelem az erdélyeket, hogy ezt nem fogják elküldni egyszerűen, hogy a fő vezetőjük, aki eddig volt, az egyszerűen kiállt a szélső jobb mellett, mert hogy Orbán Viktor, bocsánat a kérdésért, segél van dugva, és ezért neki ezt kell mondania.
Hát nem tudom, hogy fognak reagálni. Én azt se tudom, de valószínűleg erről talán majd készülnek kutatások, egyáltalán mennyien tudták meg az erdélyi magyarok közül, hogy Orbán Viktor hogy foglalt állást. Ez a szélsőjobbos jelölt Szimion minden esetre szórólapokon igyekezett tudatosítani bennük, hogy Orbán őt támogatja. De hogy valójában mennyihez jutott el az üzenet, ezt nem tudjuk, és ha eljutott, akkor ezt egyszeri hibának fogják-e tartani, vagy egy olyannak, amit nehezen lehet megbocsátani.
Bocsánat, nekem van nagyon sok fideszes ismerősöm, ilyesmik, akik kijárnak Tusnád fürdőre az Orbán szembeszédét meghallgatni, és de most nekik ez most hogy jön le, hogy a magyarok, akik védjük az erdélyi magyarok érdekeit, támogatjuk a román jobboldal legszélsőbb szemét geti emberét, aki a katai temetőt gyalált meg, és hasonlók, és akkor most ebből hogy lesz tisztábbi beszéd?
Hát igen, jó kérdés.
Oda, mint ott egyetlen Erdélybe?
Igen, jó kérdés, könnyen lehet, hogy még ez is veszélybe kerül, hogyha nő az elégedetlenség azzal kapcsolatban, hogy hogy állhatott össze akár csak néhány napra is ezzel az emberrel, akkor lehet, hogy nem fogják szívesen látni őt idén-nyáron. Lehet.
És most a levél szavazat meg akármi, amit talán pont emiatt meg fognak szüntetni, hogy nehogy már olyan most kibasztunk magunkkal, és most a erdélyi magyaroknak más véleménye lesz, és van egy magyar zászló, Magyar Péter a vállal, aki gyalogol országon keresztül, hogy eljusson Erdélybe, és akkor most mi lenne akkor, hogy ott a levőszakot is megtartanánk, és akkor most a Magyar Péter szimpatizánsabb lesz, mint a Fidesz rendszer, mert a demokrácia Romániában, így mondom, hogy Romániában, nem csak Erdélyben, Romániában sokkal fontosabb az, hogy most adunk-e a Sepsi-Szentgyörgyi hokli csapatnak a magyar adósítők pénzéből több millió forintot, hogy nem tudjanak maradni. Aki a futballcsapatot most kizett a felső ligából, mert annyira rosszak.
Igen, hát meglátjuk, hogy fog ez elterjedni. Remélem, az emberek körében.
Remélem, hogy rendesen, egészségesen gördülni fog tovább, és ez a pofára esés,
igen,
az kemény lesz, mert a vidám vasárnap, amit most tartottak, ezen én rögtem, mert az átérén megy a vidám vasárnap, az egy dolog, de ez volt, ez kivélte a biztosítékot, mert ez
igen.
Most Fidesz kampány volt, nem tudjuk mennyire került, mert én dolgoztam stúdióban, építettem ilyen színpadokat, ilyesmit, ez nem 10.000 forintba került.
Nem.
Négyzetméterenként körülbelül.
Hogyne. Ez nagyon drága játék volt.
Ezt a Fidesz finanszírozást, ezt majd hogy számolják el? Hogy ez a pénz honnan jön, amit kisibolt a külföldre, és azt pumpálják vissza ebbe az egész show business, mert lassan ez már nem párt, hanem egy show business, a Harcosok Klubja, igen, amikor tudod hasonlóz embereket kell a közönség 80%-a elmúlt 70 éves vagy 60 éves, mindenki nyugdíjas, és így megértek tönde kumplival, hogy jól érzik magukat, kaptak egy üreg fantát. Nem is fantát, hanem hantát.
Igen, köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra, minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Alig, hanem én vagyok.
Így van.
Oké. Szabó témának szeretnék üzenni. Ön, meg önökön keresztül, meg miközben Artner Gergelynek hívnak. Tehát, hogy így. Hogy nagyra értékelem azt, amit csinál a parlamentben és a parlamenten kívül. De azt már nem szabad csinálni, ami a parlamenten belül van. Azt nem szabad. Uh-huh. Mert borzalom, amit teremtettek, ez nem parlament. Ez nem országgyűlés, ez nem a dolgok meghányása vetése, József Attilai, meg bármilyen más értelemben, hanem bárki, aki oda beteszi a lábát, az rosszul teszi. És nagyon szeretném, hogy különösen ezután a törvény után, ami minden határon túlmegy, ha kijönnének, és egy kicsit odafigyelnének arra, hogy mit csinál Magyar Péter. Mert Magyar Péter se nem pártokkal nem foglalkozik, se nem a Fidesznek a narratívájával nem foglalkozik, hanem azzal foglalkozik, hogy mi magyarok miről gondolkozunk, és mi az, ami bátorít bennünket, és mi az, ami szomorúvá tesz bennünket, és hogy abból hogyan lehet kijönni. Én csak ezt lehettem volna elmondani.
Hát igen, igen, de mondjuk visszatérve a kiinduló mondatához, hogy parlamenten belül ezt nem szabad, a kérdés, hogy van-e akkor, vagy marad-e bármi fóruma az ellenzéki politikusoknak, akik között van jó néhány becsületes, tisztességes, szorgalmas, csak hát nem érték el a megfelelő eredményt, helyettük most úgy látszik Magyar Péternek van esélye, de ha kimennek a parlamentből, akkor nulla figyelem fog feléjük fordulni, nem?
Hát igen, ezt szokták mondani, de ez nem így van. Hát ugye Magyar Péter nincs bent a parlamentben, és
mégis.
Hát igen. Ezt hogy lehet még tovább spilázni, hogy miközben számomra borzalmas lenne, hogyha az ellenzéki vagy a független sajtó eltűnne, akkor mi volna, és tényleg borzasztó lenne, tehát hogy én ezt nem kicsinyellem, ezt a dolgot, ennek a problémáját, vagy a következményeit, azért ezt elmondom, hogy őnekik, akik még bent vannak, és a szívük ezért a nemzetért dobog. Bocs, hogy így mondom, de nekem ez van így balról, vagy független részről a szívemen, hogy de kessék már velünk törődni az Isten szerelmére.
Igen, hát meg kell találni a helyét ennek az ellenzéknek. Lehet, hogy nem lesz, lehet, hogy beszűkül ez a hely, de az biztos, hogy most van egy legalábbis reményt keltő ellenzéki erő, amelyik akár számukra is hozhat valamilyen reményt keltőbb, vagy sok többet ígérő jövőt. Lehet, hogy nem a jövő évi választáson, de akár azután.
De igen, értem, hogy mire gondol, szerintem fog hozni. És az nagyon fontos a baloldali gondolat. De ebben a felállásban, amiben most vagyunk, ebben szerintem Magyar Péter az, aki kiszedi a parázsból a gesztenyét.
Kikaparja a gesztenyét. Igen.
Akartam mondani, igen. Igen, ön tudja jól, így van, és biztos vagyok benne, hogy egy olyan szituációt teremt Magyar Péter, hogyha nyer, és pláne abban az arányban, ahogy elmondta önnek, 52-34, jól emlékszem?
Igen.
Hát ez fantasztikus. Tehát, hogy ez már kétharmad. Ez egyértelműen kétharmad, és meg lehet beszélni végre valahára a dolgokat. Úgy, ahogy a Hazám című versben József Attila leírja. És én ezért nagyon drukkolok, és nekem ez egy nagyon jó hír. Hát ennyi.
Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszonthallásra.
Persze. Minden jót. Köszönöm, hogy meghallgatott. Viszlát.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Erdős Irén vagyok. Csak egy rövid tájékoztatót szeretnék adni önnek és a hallgatótársaimnak, mert péntek délután részt vettünk a Magyar Péter menetbe. Közel lakunk a tápiósághoz, és mindenképpen szerettem volna személyesen átélni azt az érzést, amit a képernyőn keresztül kaptunk addig a pár nap alatt. És mivel néhány barátnőm már az előző szakaszokon részt vett, ezért én is elmentem a kislányommal meg egy barátnőmmel. Hát azt tudom mondani, a tápjószőlősi szakaszon mentünk, körülbelül egy olyan 7 kilométeres távolságon. Az egész menet hangulata, hát valami csodálatos, ünnepi és barátságos, kedves, vidám, jó pofa, ott mindenféle ember volt, fiatal, idős, gyermek, csecsemő, férfi, nő, mindenki képviseltette magát. Az út szélén lévő fogadtatás, hát körülbelül ezen a szakaszon, körülbelül 3 helyen volt vendéglátás, ami spontán volt. Az ott lakó emberek úgy gondolták, hogy a menetelőket meghívják. Kipakolták a ládákat tele üdítővel, vízzel, pogácsával, kalácsal.
Frissen sült pogácsa, sütemény, igen, volt igen. Ott minden, még talán pálinka is.
Hát én azt pont azt abból biztos kimaradtam, később láttam, hogy az is volt, de már az már sötétedéskor volt, ott már nem voltunk ott, és akkor előkerült a zenész ember és a harmonikás, és akkor volt az éneklés, ami szintén spontán volt, és természetes, persze itt-ott hamis, de attól szebb volt meg, annál
igen, hát Magyar Péterrel el lehet mondani sok jót, hogy kiváló énekes volna, azt nem, de nem, nem szégyelli, és nem is bántják őt emiatt, nem a legtökéletesebben intonál, de bátran énekel, és ez egy közös hangulathoz hozzájárul.
Ez pontosan ettől válik emberévé, és egy tavalyi nagy gyűlésén Szegléden nagyon édes volt, nagyon humoros volt, amikor vége volt annak a gyűlésnek, akkor azt mondta, hogy az édesanyám egyetlen egyet kért tőlem, hogy kisfiam, ne tekezd a tavaszi szél vizet áraszt, hogy mindenki nevetett. Na, mindegy, tehát nem is ez a lényeg, hanem, és akkor még egy, hogy nagyon sok család kiment a kapu elé, nagy kapu előtt álltak, kiabáltak hangosan, hogy áradjon, és a Péter, na most ezt sem lehet megjátszani. Ezt a magatartást, hogy oda ment hozzájuk, kezelt velük, üdvözölte őket, majd visszaállt a sorba. Én személy szerint körülbelül 20 percig mentem mellette, és beszélgettünk nagyon jól. Hát ez most aztán teljesen megnyugodtam, hogy kire adtam tavaly a szavazatomat, és kire fogom jövőre.
Semmi lekezelő vagy kényszeredettség nem látszik rajta.
Ez az ember abszolút természetesen, emberi módon, őszintén viselkedett, olyan nyílt tekintettel, kíváncsian kérdezett, véleményezett, mesélt, mondott. Tehát mondom, kb. 20 percig beszélgettem vele, utána ugye átadtam a helyemet ott mellette, hogy más is hozzáférjen, vagy a közelébe férjen. Na hát, ami apró bizonytalanság volt bennem kapcsolatban.
Igen, mert valószínűleg ezt nem lehet megjátszani, pláne nem egy politikusnak.
Bolgár úr, ezt nem lehet, ezért telefonáltam most, mert nem tudom, hogy már volt-e valaki, aki már betelefonált ilyen, mint én, hogy részt vett a gyaloglásba valamennyi. Na, egyel tudnám összefoglalni, hogy azt sajnálom, hogy nem megyek velük Nagyváradig, hogy nem bírok menni Nagyváradig, mert olyan is volt, tehát én beszélgettem a tömegbe, na ott most mindenki mindenkivel beszélgetett. Uh-huh. Ott voltak debreceniek, pestiek, kecskemétiek, szolnokiak, nagykörösiek, mindenhonnan voltunk. Na most ez megint az ország egységét jelentette számomra, hogy eljön Debrecenből, eljönnek Debrecenből, kísérik, tehát nagyon-nagyon nagy hangulat volt. És ezt mindenképpen azért akartam elmondani, hogy akiben van még némi bizonytalanság, azok gondolják át, nézzenek bele a kontroll közvetítésbe. Ez nem megrendezett színjáték, nem lehet két hétig megrendezett színjátékot előadni, ez egy őszinte magatartás, ami mindannyiunk érdekében zajlik. És aki tud, menjen ki hozzájuk, és élje át, mert én úgy érzem, hogy történelmi órákat éltem át a társaságukban, nem csak a Péterében, hanem úgy az összes, a csapat társaságában. Nagyon-nagyon jó volt. Nagyon-nagyon drukkolok nekik, hogy Nagyváradon ne érje semmi, mert félek attól, hogy ott a Fidesz valamit majd ellenszervez, de reméljük, hogy nem lesz semmi baj. Nagyon nagy szeretet övette a fiatalembert, aki remélhetőleg megváltoztatja az életünket. Ehhez nagyon-nagyon sok erőt kívánok nekik.
Köszönöm, hogy jelentkezett. Viszont hallásra!
Viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Rátkai László vagyok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Igen, tessék!
Ja, igyekszem gyors lenni. Az egyik nehéz Pozsony Kata gondolata nyomán, és annak a közvéleménykutatásnak a nyomán, mi szerint több mint 70% a közvéleménynek inkább elutasító a maffiavédelmi törvénnyel szemben. Szerintem igenis hatnak a tüntetések. Igenis nagyon jól tette Hatházi Ákos, hogy kivitte az embereket. Igenis jól tették a most lezajlott Kossuth-téri tüntetés szervezői, hogy kivitték az embereket. Mert hogy így értesül róla a közvélemény. A közvéleménynek az a része, akik egyébként nem érdeklődnek. Hogyha a Királyi TV-ben csak annyit látnak, hogy balhé volt, feszültség volt, mit csinálnak már megint, legalább a hír eljut hozzájuk, mert egyébként nem. Uh-huh. Ha nincsenek tüntetések, akkor nem. Továbbá, hogyha azok, akik óckodnak Magyar Pétertől, félik, hogy nem annyira demokratikus hajlamú, egyetlen út van egy demokráciában, egy képviseleti demokráciában a kormányok karbantartására. A tüntetések, nincsen más. Ez az egyetlen.
Igen.
Aztán én azt szeretném, ha jelentkeznének mondjuk az ön műsorában olyan elektronikai vagy informatikus szakemberek, akik elmondanák, hogy hogy lehet olcsón megúszni a tüntetések eszközkészletét. Én mindig csodálkozom rajta, hogy mekkora színpad, mekkora technika, mekkora hangosítás, generátorok. Holott mindenkinek ott van a kezében a mobiltelefon, majdnem mindenkinek van Bluetooth hangszórója. Én nem értek hozzá, nem tudom, csak az az elképzelésem, hogy lehetséges esetleg régebben léteztek ilyen applikációk, hogy mindentől független helyi wifi hálózatba kapcsolódhattak egymáshoz közel lévő telefonok. Miért ne lehetne most is? Vagy ha külön eszközök kellenének hozzá esetleg, akkor például az A-hang lehetne az a szervezet, akiknek ezt összevásárolhatnánk és letétbe helyezhetnénk náluk. Uh-huh. És akkor onnan lehetne kikölcsönözni. Másik téma. Hogy lehet a még fideszeseknek elmagyarázni a maffia védelmi törvényt? Borzasztó bonyolult megmagyarázási javaslatokkal találkoztam, meg hallom folyamatosan. Én csak annyit mondanék nekik, hogy ha Orbán Viktor nyugdíjba vonul, és ha majd ők akarnak beleszólni, hát majd nem lehet. És végül szívesen hallanék arról, hogy ne csak rettegjünk, hogyha durva változatban lép életbe ez a bizonyos törvény, akkor majd kire kell figyelnünk, hogy tudjuk felismerni a hiteles forrásokat, hogy tudják átmenteni magukat olyan emberek, akik hozzáférnek az információkhoz.
Hát nehéz dolog lesz ez. Mondanám, hogy először várjuk meg, hogy elfogadják-e, de sajnos nincsenek igazán illúzióim. Ha igaz, akkor június első felében, 10-e körül fogják szavazásra bocsátani.
Értem, csak nehogy előbb hallgattassák létező fórumokat, mint hogy ezek a dolgok kiderüljenek.
Igen, világos.
Na, le is jártam.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Kelecsényi Krisztina, Szabó Csilla és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap!